Hölgyeim és uraim, március folyamán a Pesti Vigadóban látható egy különleges kiállítás, és van emellé egy különleges programsorozat is. Ez az Essentia Artis, ami az MMA-MMK-i ösztöndíjasok munkáit hivatott bemutatni, és itt van a vonalban Várnagy Andrea, aki szintén ösztöndíjas, de hát emellett Liszt Ferenc díjas zongora művész is. Üdvözlöm, Andrea!
Jó napot kívánok, és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Hát ön is szerepelni fog ezen a kiállításon a négy kezessel, ami tulajdonképpen, hát mondhatnánk, hogy az ön brandje is bizonyos szempontból teljesen összenőtt a nevével, majd kérdezem erről is, de először azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen jó-jó, hogy a zongora az egy ilyen nagy, meg széles hangszer, és viszonylag könnyű elférni mellette, de tulajdonképpen akár más hangszereknél is megvalósulhatott volna ez az előadásmód, mégiscsak a zongorára korlátozódott ez. Milyennek a története? Én valami romantikus szálat is vélek itt felfedezni ebben, vagy nincsen?
Hát én azt gondolom, hogy az egyik számomra legkedvesebb zenélési műfaj, és nagyon kedvelt volt, tehát akár több száz évvel ezelőtt is az emberek leültek, együtt muzsikáltak, és ugye nagyon alkalmas akár zenekari átíratoknak az eljátszására is, és hát ez egy fantasztikus érzés, amikor két ember együtt tud muzsikálni, együtt tud lélegezni, együtt tudja formálni a darabot, és hát ebből áll ugye a nemzetközi négykezes zongora versenyem üzenete is, hogy közösséget is épít. Tehát ez egy olyan jó dolog, én nagyon emlékszem, amikor gyerek voltam, és aztán emlékszem, a kettes zongora iskolában játszottuk a Mozart varázsfuvolát, mentünk át egymáshoz a barátnőmmel, együtt játszottunk, és akkor és igazán azon olyan igazi barátságot tudott kialakítani. És én most is azt látom, amikor ezek a gyerekek jönnek, a gyerekpárosok, hogy ebbe a mai elmagányos világban hangokon túlmutató üzenete is van, mert nem csak önmagunkra figyelünk, hanem segítjük a másikat. Együtt örülünk a sikernek, majd, hogyha esetleg nem is olyan jól sikerül, akkor egymást segítjük ki a bajból, vagy pedig a nehéz helyzetekből, és hát ennek tényleg egy fantasztikus üzenete van. Aztán, amikor úgy teltek az évek, akkor megálmodtuk a tanár-diák párost is, hát az egy csoda, amikor egy gyerek a tanárával együtt muzsikálhat, és aztán ezek egy örökre életre szóló élmények. Aztán jött a tanár-tanárpáros, most pedig az idei versenyen meghirdettük a szülő-gyerek kategóriát, ami ez egy egészen olyan ötlet volt, hogy nem is tudtam, hogy igazán sikerre van-e ítélve, hát özöllenek a nevezések, és pont a napokban érkezett egy telefonhívás, amikor egy nagymama telefonált, hogy mi lenne, hogyha lehetne, hogy ő is induljon az unokájával, ugyanis az unokája most fejezi be a zeneiskolai tanulmányait, és azt mondta, hogy így olyan szép emlékeket őriz a versenyről, hogy úgy koronázásképpen a nagymamájával, az zongoratanárnő nagymamájával játszanak, akinek olyan sokat köszönhet ezekben a zenével töltött években. Hát én ilyenkor azt gondolom, hogy az emberből önmagában megfogalmazódik egy igen, hogy ezért érdemes, tehát ezekért a pillanatokért. Ugyanígy volt ez régen is, és nagyon kedvelt társadalmi vagy társasági együtt muzsikálás volt ez, és aztán én ezt nagyon szeretem tényleg, akár a lányommal művelem, ugye ő most már zongora.
Igen, ezt akartam mondani, bocsánat, nem akartam a szavába vágni, de hát ennek a szülő-gyerek párosnak azért önök a ikonjai, Farkas Lilivel a lányával.
Így van, és gyakorlatilag mi voltunk az első anya-lánya páros, és nagyon érdekes volt, és onnan is jött az ötlet, amikor aztán a gyerekkoncertek után odajöttek a kicsik, és azt mondták, hogy én most hazamegyek, és megmondom az anyukámnak, hogy zongorázzon velem. És hogy tényleg ebben is nem csak a zenélésben ébresztett bennük kedvet, hanem még ilyen impulzusokat is adott, és hát nagyon szeretek természetesen kollégákkal is együtt muzsikálni, mondjam azt, Eckhardt Gábor, Bonyai Apolka, tehát nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy nagy művészekkel együtt játszhatok, viszont a felfedezett tehetségekkel is, akit a zenevarázslat kurzusokon, táborokban találunk, és most már nagyon jó, hogy együtt muzsikálhatunk, akár Kárpátaljáról, akár az itthoni zeneakadémiáról, tehát ezek mindig fantasztikus érzések, és én szerintem, ahogy a zene segít elmondani a kimondhatatlant, ott is olyan egymásra hangoltságok, és az együtt muzsikálásnak az öröme jön ki, hogy én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb lélek híd építő dolog, négykezest együtt zongorázni.
De ha már szóba hozta Kárpátalját, ugye tudjuk, hogy sok időt töltött kint, meg az ottani gyerekekkel, felnőttekkel is foglalkozott, még a Böjte atyával közösen is. Mi a helyzet most? Tudnak most valamit tenni a kárpátaljai gyerekekért?
Hát én azt hiszem, hogy én annyit kaptam Kárpátaljától és az ottani emberektől, hogy nem is kérdés számomra, hogy tegyek. Tehát én most 3 hete is Ungváron voltam, és az ottani főiskolán tanítottam a gyerekeket, és fejet hajtok előttük, mert ezek között, a körülmények között ilyen professzionálisan felkészülni. Tehát én azt gondolom, olyan Liszt tarantellát hallottam, Chopin bémol szkercót, és ott volt mindenki. Tehát nekem nagyon megható volt, hogy tömmel volt a kurzusomon a terem. Közben 2-szer mentünk le az óvóhelyre, mert megszólaltak a sirének, de én azt gondolom, hogy a tehetség mutatta magának itt is, és olyan impulzusokat kaptunk egymástól, hogy egészen megható volt számomra, de az is egyértelmű volt, amikor kitört a háború, hogy egy olyan jótékonysági akcióval hívjam fel az emberek figyelmét arra, hogy igenis a szívünk együtt dobog az ottani emberekkel, hogy én ugye kimentem Beregszászra, online bepróbáltam egy 4 kezes szintén egy kárpátaljai fiatalemberrel, és aztán ott mi megnyitottuk ezzel a produkcióval azt a programot, amely hát nagyon-nagyon szívmelengető volt, ugyanis kivetítőn nézték itt Magyarországon 77 zeneiskolában az én megnyitó beszédemet és ezt a közös játékot, és aztán ezután egy időben 77 zeneiskolában megszólaltak a hangszerek egy közös koncerttel, együtt imádkozva a hangjegyekkel a békéért. És én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy ereje van, és számukra is ez egy olyan támogatás volt, amit biztos, hogy megőriznek örök emlékként. Igen, ott kell lennünk, és biztatni őket, mert nagyon-nagyon nehéz a helyzet. Tehát én azt látom, hogy a gyerekek is azért nincsenek közösségben, teljesen beszűkültek azok a lehetőségek, amik a régi mindennapjaikat jellemezték, de egy-egy ilyen megmozdulás, egy koncert, egy kurzus, hogy én kimegyek, akkor azt látom, hogy mintha a normalitás visszatérne, és aztán leülnek a zongorához, és akkor meg az embernek tele van a szeme könnyen, hogy igen, ott a remény, tehát, hogy bennük azért még ott van az a tűz, hogy igen, majd egyszer csak lesz szebb holnap, és legyen is ez így.
Hát így legyen. Ugye a zenevarázslat koncert és versenynek a célja tulajdonképpen az, hogy a gyerekeket közelebb hozza a klasszikus zenéhez, bár azt gondolom, hogy maguk a gyerekek talán nincsenek is olyan távol tőle, amennyiben mondjuk egy zeneiskola van a közelükben, meg ők azok, akik egyébként még főleg a filmek révén sokat találkoznak komoly zenével, vagy találkozhatnak. Aztán nyilván a továbbiakban már nehéz a dolog, és tulajdonképpen az elmúlt 10-20 év arról szól, hogy abból az elefántcsont toronyból, ahova bezárta magát az úgynevezett komoly zene, hogyan tudna újra leereszkedni, lejönni az emberek közé. Na jó, ezt a problémát most nem fogjuk megoldani, viszont akit érdekel a zenevarázslat, mert a gyereke zeneiskolában tanul, vagy akár felnőtt fejjel ő részt venne egy ilyen 4 kezesen, vagy egy kicsit kikupálná magát, felfrissíteni a tudását, az hogyan tud kapcsolódni önökhöz?
Én nagyon köszönöm ezt a felvezetést, mert tulajdonképpen összefoglalta a zenevarázslat programnak és a mozgalomnak a lényegét. Pontosan nekünk feladatunk, művészeknek, pedagógusoknak, szülőknek megmutatni a gyerekeknek az ebben rejlő értékeket, és nagyon sokszor a zenevarázslat koncerteken rácsodálkoznak, hogy ők azt hitték eddig, hogy ez egy rajzfilmnek a zenéje, vagy pedig telefon csengő hang, és akkor rájön, hogy nem ez Liszt Ferenc vagy Edvard Grieg zenéje, és hogy miért maradt fent évszázadokon keresztül.
A Hupikék, Törpikéket tudom ide behozni, az például az fantasztikus, tehát abból úgy csodálkoznak rá az emberek, hogy de hát ez a Törpikék, hát nem, ez pedig a Pergünt a Griegtől.
Pontosan, ugyanígy van, Liszt második magyar rapszódiája, az mindig a Tom és Jerry zenéje.
Hogyne, persze.
És ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, és meglátja, hogy neki tulajdonképpen van erre érdeklődése, és általában a koncertek úgy fejeződnek be, hogy azt mondják, hogy ezután csak komoly zenét fognak hallgatni, ha nem is így történik, de a magot elhintettük, és már nem tekeri le a rádiónak a gombját, amikor klasszikus zene szól, akkor nekünk már volt létjogosultsága, hogy ott voltunk, és tulajdonképpen az Essentia Artis keretében is ez a koncert, ez ezt mutatja meg. Tehát olyan darabokat fogunk játszani, ami a gyerekek lelki világához és az érdeklődéséhez közel áll, természetesen a társművészetet is egy kicsit hozzá kapcsolva, tehát magyar költők, kortárs költők verseit mondom el, egy nagyon röviden előtte, és interaktív az egész foglalkozás, tehát az is nagyon fontos, hogy ahogy említett az elefántcsontornyot, tehát le kell jönni úgy a gyerekekhez, hogy beszélni velük, átbeszélni, hogyha lehunják a szemüket, akkor milyen képek jelennek meg, miközben mondjuk a reggeli hangulatot hallgatják a Peer-Gynt-ből, és elképesztő, hogy milyen szép válaszok születnek. Tehát, hogy mennyire a fantáziájuk, a képzeletük, az még szárnyal, és ennek teret is kell engedni, és aztán mindig arra biztatom őket, hogyha szavakban nem is tudják megfogalmazni, akkor otthon hallgassák meg még egyszer ezt a darabot, vegyenek elő egy papírlapot, és akár színekkel, vagy akár formákkal is, de ábrázolják azt, amit nekik mond a zeneszerző, vagy üzen a hangjegyeken keresztül, és ezek nagyon-nagyon működnek, és nagyon hálás vagyok az MMA-nak, hogy ezt a programomat maximálisan támogatja, és hogy most be is mutatja a Vigadóban, és ez nagyon fontos, hogy mi olyan példát mutassunk művészek a gyerekeknek, hiszen ők tükrök, tehát ők azt fogják visszaadni, amit mi úgy állítunk be, hogy ez tényleg egy szerethető, kedvelhető és érthető műfaj, és akkor az értékekre is oda fognak figyelni.
Andrea, ha már szóba hozta az MMA-t, ugye ön is részese volt ennek az ösztöndíj programnak, hát többek között ezért is lesz ez a koncert. Mi az, amit kiemelne ebből a programból? Én azt azért hangsúlyoznám, főleg azoknak, akik most fognak rá jelentkezni, hogy hát az ön példája is mutatja, hogy ide nem csak pályakezdő művészeket várnak, hanem igenis befutott művészeket is, hiszen ez nagyon sokféle támogatással jár, de például, amit mindenki kiemel, az a kapcsolati háló, a csúnya szóval mondva networking, amiből azért valljuk be, hogy soha nem elég. Nem tudom, önnek miben tudott segíteni ez az ösztöndíj program?
Így van, tehát én azt gondolom, hogy nagyon megtisztelő volt, amikor megkaptam ezt az ösztöndíjat, és aztán most, hogy már vége van, nagyon hálás vagyok ezért, és tényleg tele van a szívem köszönettel. Miután lejárt az ösztöndíj program, mint a jelen példa is mutatja, nem engedik el a kezem, tehát az MMA-val abszolút teljes mértékű együttműködés és kapcsolatunk van. Amit említett a kapcsolati hálónak a kiépítése, tehát olyan művészeket ismerhet meg az ember, úgy összekapcsolják, pontosan a társművészetekre is utalva az embereket, hogy fantasztikus volt. Tehát nekem is olyan távlatokat nyitott ki. Egyetlen egy példát említenék, hogy ugye én az előadó művészetben, tehát ugye a közösségi programok szervezésében voltam ebben a program, ösztöndíj programban, és pontosan az ösztöndíjas társaim hatására kedvet éreztem a kutatáshoz. Tehát én a doktori programomat most ennek a hatására kezdtem el, és progresszív zenéjéből írom a doktori disszertációmat. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy ilyen impulzusok is előfordulnak. Azon kívül én azt gondolom, hogy állandó biztatást, állandó támogatást kaptunk, és azért a mi ösztöndíjas éveinkben, ugye itt volt a pandémia. Én tényleg ott álltam a légüres térben, mert nekem ugye koncertszervezések, kurzusok, zenei táborok voltak a programomban, és aztán teljesen szabad kezet kaptam, és nagyon hálás vagyok, hogy én erről tarthattam is egy előadást szintén az MMA keretében, ez a Kívül csendben, nem dallamok címmel, hogy mennyire másra inspirált a pandémia által teremtett helyzet. Tehát én megálmodtam egy társas játékot, egy költő barátommal, a Violin világát, amely még többeket vonz majd a zenetanulás megszeretésére, hiszen akkor olvasást és írást sajátítjuk el általa, sokkal könnyebben és játékosabb formában, teljesen maximálisan az MMA mögé állt, sőt véleményezték, tanácsokkal segítették, hogy hogyan is legyen majd ez a társasjáték, és a koncertem után egy workshop keretében be is mutatom majd a Vigadóban ezt a társasjátékot. De bármi, tehát akár, hogy egy zeneszerzővel elkezdtem én is komponálni, és az Európa négykezes ciklust ugye megírtuk együtt, és vagy amikor a kisfilmeket vettem föl, és hát itt a lakás csöndjében, vagy a bezártságában 30 ezer gyerekhez jutottak el ezek a videók. Uh-huh. Én azt éreztem folyamatosan, hogy bármit teszek, tényleg, mint egy jó szülő, ez most egy ilyen érdekes hasonlat, de bátorítólag és ösztönzőleg, és olyan kedves és szelíd segítséggel tették azt, és ami tényleg nagyon jól esik az embernek, hogy vége van a programnak, ezek a kapcsolatok abszolút működnek tovább, és bármi olyan ötletem, kezdeményezésem lenne, akkor természetesen ott állnak mögöttem, és akár még itt a versenyben is, hogy jön a Nemzetközi Négykezes Fesztivál, az egyik zsűritag Tóth Péter lesz, ugye az MMA a zenei tagozat vezetője, és maximálisan ott vannak, és hát örülnek, együtt örülnek a sikereknek, és hát szorítanak nekünk, hogy még többeket elérjünk a klasszikus zenével.
Andra, mondjon még pár szót erről a társasjátékról, ami, hogyha jól értem, akkor egy társművész ösztöndíjas inspirációjára vagy segítségével született. Ez majd kereskedelmi forgalomba is kapható lesz?
Igen. Ez most nem MMA ösztöndíjas társam, ő kinnél Németországban, Szalóci Dániel költő barátom, akivel nagyon sok zenevarázslatos anyagot, tehát a lemezeimen szereplő műveket illusztráltam. Gyakorlatilag ez egy szolfés oktatást elősegítő, tehát nem helyettesítő, hanem a segítő társas játék, és egy más technikán alapult, tehát a viszonyításos rendszer helyett a fénykép technikán. Én azt észrevettem, és itt nagyon kevésszer van alkalmam tanítani, de úgy láttam a saját gyerekeimen is, hogy a zeneiskolai tanároknak a visszajelzéseiből is, hogy az első hónapokban nagyon sok gyerek elveszíti a kedvét, mert ugye lassabban olvaskodtát, mint ahogy haladni szeretne, már ugye a fülében benne van a dallam, de még nem tudja, hogy melyik hangot kell leütni.
A szolfésnál azt gondolom, hogy ott nagyon sokan elvéreznek, akikből esetleg később tehetséges muzsikus válna, de az ott egy választópont, az biztos.
Igen, és én remeknek tartom, tehát ez az igazság, hogy én is ezt tanultam, tehát itt hát a Kodály módszer, tehát tényleg Magyarországon ez egészen nagyszerű, viszont a gyerekeknek egy csomó olyan impulzus kell, ami most a mai világra utal. És akkor ezt a fényképtechnikát, tehát egy ilyen nagyon szép, nagyon érdekes elmesélni, tehát egy virágos kertbe helyeztük az ABC-s hangokat, tehát gyakorlatilag neki egy idő után, mint a memory játék, egy pillanat alatt, tehát nem kell egymáshoz számolni a hangokat, hanem abban a pillanatban beugrik, ezt egy ilyen nagyon kedves mesébe is ágyaztuk, ugye van a violin, ez a kislány, és akkor van egy bakkusz, aki ugye a basszus kulcsot jelképezi, a bakond, és ez nagyon-nagyon aranyos dolgok, és egy ilyen kicsit ilyen morális tanítások is vannak ebben a mesében, és állandóan van ugye győztes is minden fokozat végén, tehát ezt abszolút elképzelhető úgy, hogy a zeneiskolai szolfés órákat mondjuk az utolsó 15 percben ezzel zárjuk le. Egyrészt a gyereknek nagyon sok sikerélmény, van benne ugye egy játék is, és hát ez nyilvánvalóan egy picit levezetése a szolfés tanárnak is egy könnyítés, és hát nagyon-nagy öröm, mert 40 zeneiskolában már tesztelték, tehát ennek a teszt példányai már kimentek, és a legszebb visszajelzés, hogy ugye most, amikor volt egy bemutatója, akkor visszakértük ezeket a játékokat, és már kapjuk a leveleket, hogy mikor visszük vissza, mert nagyon hiányzik a gyerekeknek, tehát, hogy, és nagyon hasznos észrevételeket adtak, tehát hogy mondjuk a korongok legyenek majd a végső gyártás előtt egy kicsit nagyobbak, vagy a szolmizációs szalag egy picikét merevebb anyagból, ugyanis annyira játszik könnyedséggel megtanítjuk a hangok helyeit, hogy aztán már itt rátérünk gyakorlatilag a hangsorokra is, tulajdonképpen már a kvintkört behozzuk, és teljesen észrevétlenül a gyerek megtanulja ezeket az alapokat, és az első csomag után mi fél évente tervezünk egy-egy újabb csomagot kiadni. Gyakorlatilag egy picit olyan Dixit rendszerűen működne, hogy ezek már csak a segédeszközök hozzá, és úgy fejlesztettük ki, hogy a szolfés órát mindenképpen segítse, tehát mi beleálmodtuk ezt minden gyereknek a táskájába, meg a padjába, de van egy olyan változata is, amit ő egyedül is tud játszani, akár ugye a szüleivel, vagy a testvéreivel, sőt, teljesen egymaga is, hogyha mondjuk utaznak az autóban, akkor is rakosgathatja a hangokat, és akkor ugye elszórakoztatja magát, és gyakorlatilag egy pillanat alatt elsajátítja ezt a gyönyörű nyelvet, és én nagyon remélem, hogy minél hamarabb otthonosabban mozog majd benne. És ebben is egy kicsikét haladunk ugye a korral, mert ugye először mi gondoltuk, hogy xilofont beleteszünk, és akkor azon próbálgatja, és aztán pont az MMA-ból egy elnök úr javasolta, hogy mi lenne, hogyha ezt a mobil applikációt, tehát hogy egy zongora billentyű már is próbálgathatná. Hát tehát igen. Még ilyen impulzusok is érték a violin világát, és aztán ezt én nagyon remélem, remélem, hogy a gyerekek a sok-sok videónézés mellett egyszer csak így majd mindig erre az alkalmazásra is rá fognak kattintani, és a violin világával okosodnak, és egy olyan világba lépnek be, amiben számos csoda rejtőzik.
Hát Andrea, így legyen, én gratulálok hát ehhez nagyon a munkához szépen. Is, a játékhoz is, amit azt gondolom, hogy nagyon nagy izgalommal vár mindenki, én legalábbis mindenképpen, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen, és nagyon remélem, hogy sok hallgatóval találkozunk, akár a zenevarázslat rendezvényein is, koncertjén is, és akár majd a violin világával, hogyha ilyen workshopokat rendezünk, és akkor együtt megtanulunk játszani, és tényleg a zene hatalmát itt mindenkinek is csodálatos erejét át tudjuk együtt érezni.
Köszönöm szépen, szép napot, minden jót, viszont hallás.
Köszönöm szépen.